Elkezdődött az emberek kimenekítése a Körös-Zugból. A közvetlen veszély miatt felszólították a Csépán, Szelevényen és Tiszasason élőket otthonaik elhagyására. 30 órája tetőzik a hármas körös Öcsöd és Kunszentmárton térségében. A vízállás továbbra is meghaladja az 1040 cm-t. Egyre több járművezető pontozódik ki hazánkban. A 2001-től bevezetett és 2003-ban módosított pontrendszerben egyre több a gyűjtő is.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják 6 órakor. Jó estét kívánok! Elkezdődött az emberek kimenekítése a Körös-Zugból, ismét megcsúszott a töltés, ezúttal a Körös torkolatától mintegy 10 kilométerre Szelevénynél. A közvetlen veszély miatt felszólították a Csépán, Szelevényen és Tiszasason élőket otthonaik elhagyására. A 4500 emberből eddig 816-an távoztak a településekről.
A délután folyamán 4 darab páncélos gépjármű érkezett Szelevényre, hogy a helyi depóniából a homokot a töltésekre tudják juttatni. A szakemberek és a katonák felkészültek a zsákok vízi szállítására is. Jelenleg is folyamatosan a töltés megerősítésén és megtámasztásán dolgoznak.
A tegnapi körös torkolati szakaszon megrepett gátrézsű után ma Szelevénynél csúszott meg a töltés. A védekezés nehezíti, hogy a Csongrád nagyréti területről nehezen tudják átcsoportosítani az erőket. Most már annak is el kell hagynia a települést, aki eddig maradni akart.
A honvédség ma ismét bevetette a szállító helikoptereket. A 6 gép folyamatosan hordja a homokzsákokat a töltéshez.
Mindazok az intézkedések azok, amelyek születtek itt a kimenekítés tekintetében, ez megelőzés és biztonság érdekében történik, azzal a reménnyel, hogy a védekezés sikeres lesz, és meg tudjuk őrizni a gátnak a szilárdságát, és a víz lefolyik, és semmiféle kárt nem fog a lakosság tulajdonába és vagyonába okozni.
A közvetlen veszély miatt mindhárom érintett településen folyamatos a kiürítés. A körzetben csak az árvízi védekezésben résztvevők maradhatnak.
Tegnap összepakoltunk, és hát most már tényleg szükség van arra, hogy menjünk.
Többen, akik tegnap még maradni akartak, ma már sietve pakolták össze értékeiket.
Állítólag egy órája van mindenkinek, hogy elhagyja a települést. Egy órán belül ki kell pakolni mindenkinek.
Azokat, akik nem tudják családi körben vagy ismerősökkel megoldani a kiköltözést, autóbuszokkal szállítják a Kunszentmártonban, Cserkeszőlőn és Tiszaföldváron kialakított átmeneti szállásokra. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai számukra azonnali gyors segélyt juttattak.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3 millió forint értékben hozott Kunszentmártonra higiéniai és tisztálkodási szereket. Ezek fogkefe, fogkrém, sampon, olyan dolgokat tartalmaz, ami az emberek mindennapi életéhez szükséges, és a hirtelen kitelepítésben nem tudták magukkal hozni az emberek.
A Kunszentmártoni sportcsarnokba, óvodába és kollégiumokba folyamatosan érkeztek az otthonaikat elhagyni kényszerülők. Miközben Szelevényen megállították a gát repedését és stabilizálódott a helyzet, a déli órákban Felgyő közelében is megcsúszott a Tisza töltése. A szakemberek itt is a katonaság segítségével próbálják megakadályozni a további károkat. Egy órán belül 500 önkéntes érkezett Csongrádról a közeli homokdepóniába.
30 órája tetőzik a hármas körös Öcsöd és Kunszentmárton térségében. A vízállás továbbra is meghaladja az 1040 cm-t.
Kunszentmártonban továbbra is kritikus az árvízi helyzet. A folyó délelőtt óta apadt ugyan 1 cm, de a víz még mindig 2 méterrel a gát tövében lévő házak fölé magasodik.
Itt a kapukerítéstövit is beraktuk zsákokkal, de nem tudunk mit csinálni, mert patakszik befelé a víz. Állandóan éjszaka is figyeljük, hogy a csatornán ne duguljon, mert akkor felvett mindent a víz.
Bár az elmúlt napokban felhúzott, mintegy 26 kilométer hosszúságú nyúlgát elegendőnek bizonyult, a különböző árvízi jelenségek így is nagy gondot okoznak.
Itt jelenleg Kunszentmárton területén is, a belterületen annyira áltázott a mentett oldali töltésláb és a rézsű, hogy megelőzésképpen egy ilyen bordás leterhelést készítünk jelen pillanatban.
A szakemberek a Tisza és a mellékfolyók magas vízállása miatt még jó néhány napig nem számítanak javulásra. Ráadásul az időjárási előrejelzés az elkövetkező napokra a körösök vízgyűjtőjén újabb 5-12 mm csapadékot mutat, egyes zivataros gócokban pedig 20 mm-t meghaladó eső is hullhat.
A Vajdaságot ma ért el a tiszai árhullám csúcsa. A folyó várhatóan sehol sem csordul túl a töltéseken. Az igazi veszélyt továbbra is az jelenti, hogy a sokáig tartó áradás miatt szétáznak a gátak a folyó Dunai torkolatánál.
A Tisza felső vajdasági szakaszánál ma megállt a vízszint emelkedése. Szakemberek szerint ez a dunai apadásnak köszönhető, és így nem valószínű, hogy a Tisza túlcsordul a töltéseken. Török-Kanizsánál 947, Zentánál 925 cm-en állt meg a vízszintje, Titelnél viszont 3 centivel ismét csökkent a folyó magassága. Mozsornál azonban folytonos a gátszakadás veszélye. A két hete tartó árvízvédelmi munkálatok ellenére sem lehet megbecsülni, hogy bírni fogja a töltés a víznyomását, amennyiben hosszan tart az apadás.
A nepáli ellenzéki pártszövetség elutasította a király miniszterelnök jelölésre vonatkozó ajánlatát, és közölte, hogy a tüntetések folytatódnak. Közben Katmandu utcáin a biztonsági erők tüzet nyitottak a tiltakozókra, többen megsérültek.
A király pénteken televíziós fölhívásban azt ajánlotta a 7 pártból álló tömörülésnek, állítsanak ők miniszterelnök jelöltet. A tüntetők ezt nem fogadták el, mert az uralkodó kizárta bármilyen változtatás lehetőségét az alkotmányban. Ma a kijárási tilalom ellenére is folytatódtak a tüntetések. A katonáknak csak gumilövedékek és könnygáz bevetésével sikerült szétoszlatniuk a tüntetőket, és állítólag éles lőszert is használtak. Legkevesebb 8-an megsebesültek. A Kínával és Indiával határos himalájai országban a tüntetők 2 hete azt követelik, hogy a teljhatalmú király, aki korlátozta a polgári szabadságjogokat, mondjon le trónjáról.
A hétvégi ortodox húsvétre érkező zarándokok biztonságának védelmére az izraeli hatóságok több ezer fegyveres rendőrt telepítettek a jeruzsálemi Szent Sír bazilika környékére.
Az idén is több ezer ortodox hívő zarándokolt el a betlehemi és a jeruzsálemi szent helyekre. Tömeges részvétel volt a nagypénteki szertartásokon és a péntek éjszakai virrasztáson is, és további hívőket várnak a mai és holnapi eseményekre is. Jeruzsálemben a húsvéti biztonsági intézkedések keretében az óváros utcáira fegyveres rendfenntartókat vezényelnek, és a környéken lezárják a forgalmat.
Iráni-orosz megállapodás, miközben az Egyesült Államok azt sürgeti, hogy a világországai tiltsák be a polgári és katonai célokra is alkalmas technológiák Iránnak való eladását, Oroszország elvi megállapodásra jutott a közös urándúsításról a közel-keleti országgal. A megállapodásról több információ nem szivárgott ki. Most ismét itthonról 5.079.000 választásra jogosult állampolgár járulhat holnap az urnákhoz a második fordulóban, jelentette be az országos választási iroda vezetője. Ritkó Emília elmondta, a voksolás zavartalan lebonyolítása érdekében csaknem 50.000-en dolgoznak majd.
6.675 szavazó környítja meg egyszerre a kapuit reggel 6 órától, hangzott el a voksolás központjának számító Dunapalotában. Mint ismert, 110 egyéni mandátum sorsa dől el a második fordulóban.
Összesen ezen a második fordulón a választókerületekben 331 jelölt vehetett részt. A 331 jelöltből természetesen a pártok közötti megállapodás alapján visszalépésekre is sor került. A mostani pillanatig 85 jelölt visszalépéséről tudunk. Ennek megfelelően a szavazólapokon 2 vagy 3 jelölt szerepel, összesen 246 jelölt.
Ritkó Emília hozzátette, a voksolás az amerikai földrészen már ma elkezdődött. A külképviseleteken 5.943-an élhetnek állampolgári jogaikkal. A legtöbben 860-an Londonban járulhatnak az urnákhoz. A legkevesebben szám szerint 2 a líbiai fővárosban, Tripoliban szerepelnek a választói névjegyzékben. A külföldi urnákat 4 nap alatt szállítják haza, majd a voksokat továbbítják a 110 választókerületbe.
Székesfehérváron hozza létre közép-kelet-európai központját a Parmalat. Az olasz anyacég beleegyezésével a Fejér megyei tejüzemből szállítják majd többek között a horvátokhoz, románokhoz és szerbekhez is a tejet és tejtermékeket.
A székesfehérvári tejüzemet vásárolta ki az akkor csődeljárás alatt álló Parmalattól az Alföldi Tej Kft. A termelés azóta felfutott, de az üzem nagy része kihasználatlan, ezért kezdeményezték a bővítést. Az anyacég vezérigazgatójával, Carlo Prevedinivel sikeres tárgyalásokat folytattak ez ügyben.
Nagyon fontos szerepet szánnának nekünk itt a közép-kelet-európai térségben. Jelen pillanatban is 4 országba szállíthatjuk a Parmalat márkanéval a gyártott termékeinket, és ezt szeretnénk kibővíteni elsősorban azokkal a piacokkal, akik a közeljövőben lépnek be az Unióba.
A cég jelenleg egyedüli exportőr a horvát és szerb piacokon. A bővülést követően Bulgáriába, Romániába, Szlovákiába és Lengyelországba szállítanak majd. Ezzel elérhető, hogy a jelenlegi 40%-os gyárkihasználtság megduplázódjon, és évi 80-100 millió liter tejet dolgozhassanak fel.
Rejtélyes bűnügyek felderítéséhez keres vállalkozó szellemű nyomozókat az Országos Rendőrfőkapitányság. Mindjárt mondjuk a részleteket, előtte azonban nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Jobb színben vannak a fővárosi közterület felügyelők. 66 millió forintot ruházott be a szervezet az egyenruhák megújítására. Hatodik alkalommal rendezték meg a Budapesti Műegyetemen a 24 órás nemzetközi programozó versenyt. Idén is az Érték a mérték jelszó égisze alatt zajlott Gyulán a Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztivál. Jobb színben vannak a fővárosi közterület felügyelők. A szervezet ugyanis 66 millió forintot ruházott be, hogy megújítsa a munkatársak ruhatárát, ami ezentúl mély kék lesz.
Új, mély kék uniformisban járja az utcákat mind a 260 fővárosi közterület felügyelő. Az összesen 28 cikkből álló, több váltást és ünnepi öltözetet is tartalmazó, 4 évszaknak megfelelő ruházat formáját belügyminisztériumi rendelet szabta meg.
Ez a ruha nem ijesztő. Adnak kell tőle félni, aki szabálysértést követel. Ezek közé a szabálysértések közé tartozik természetesen a szabálytalan parkolás mellett az illegális árusítás, az illegális területfoglalás, és még nagyon sok szabálysértés, mintegy 36 szabálysértési alakzatban intézkednek a felügyelők.
A felügyelők új ruházata egyenként mintegy 250 ezer forintba került. A legnagyobb tételt a két részes szolgálati overall jelentette, ez mintegy 20, a téli kabát és a bakancs 14-14, a pulóver 7, a cipő 8 ezer forintra rúgott.
Magyarországon több mint 500 kilométernyi autópálya van, napi átlagban több mint 20 ezer jármű szágult végig az utakon.
Magyarországon az autóbalesetek közül minden 24. történik autópályán, ami a balesetek teljes számának mindössze 4%-a. A vezetők azonban nem elégedettek.
Első azért az óvatosság. És szóval vezetni tudni kell.
A közlekedési morál az meg már nagyon rossz nálunk. Főleg a hétvégén, mikor megindul a hétvégi autósok, akkor az botrány.
Az Állami Autópálya Kezelő Társaság által készített felmérés szerint tavaly harmadával csökkentek az autópálya balesetek. Idén új jelzőket is elhelyeznek az utazók védelmében.
Elsődleges célja az, hogy az utazókat menet közben, utazás közben tájékoztassuk olyan aktuális eseményekről, balesetekről, torlódásokról, időjárási eseményekről.
Májustól újításként 145 lóerős motorokkal kötszert, gyógyszert és persze orvosi segítséget juttatnak el a rászorulóknak.
Valamilyen baleset történik, hirtelen nagyon gyorsan, nagyon nagy, több kilométeres dugók alakulnak ki, amelyet áttörni hagyományos szárazföldi járművekkel, mint mentőautó, nagyon nehéz.
A szolgálat egyelőre az M3-as autópályán Gödöllő és az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében működik majd.
Egyre több járművezető pontozódik ki hazánkban. A baleset megelőzésben dolgozók szerint azonban a pontrendszer még mindig nem elég szigorú.
Leggyakrabban gyorshajtás, szabálytalan előzés és az elsőbbség megadásának elmulasztása miatt kaptak előéleti pontot a járművezetők, esetenként 3-at. De büntetőpont jár a telefonálás és a hiányzó gyermekülés miatt is. 18 pont után bevonják a sofőr jogosítványát. 5 év alatt 165-en jártak így, ők fél éves eltiltás és újabb képzés után ülhetnek csak ismét volánhoz.
A 2-3-4 pontot összegyűjtöttek, már nem 10 000-es, hanem 200-300-400 000-es számban jelentkeznek.
Vagyis lassan, de biztosan egyre többen közelítenek a 18 pontos felső határig. A pontrendszer baleset megelőző ereje most mérhető igazán. Tavaly egyébként több mint 400 000 szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök, ennek 98%-a volt közlekedési szabálysértés.
Rejtélyes bűnügyek felderítéséhez keres vállalkozó szellemű nyomozókat az Országos Rendőrfőkapitányság. Persze nem állománybővítésben gondolkodnak, csak egy nemrég indult internetes kalandjátékhoz várják a jelentkezőket.
Lakossági bejelentés érkezett a néhány hete elrabolt, rendkívüli értéket képviselő Ulrich Pallos lelőhelyére vonatkozóan. Ezzel a hírrel indul a Hősök titka címet viselő internetes nyomozás. A játékot az ORFK baleset megelőzési osztálya indította. A detektívklub.net internetes oldalon 5 fős csapatok jelentkezését várják.
Ifjúsági korosztálynak szól, gyermekkorú korosztálynak szól, de szükséges felnőtt segítség is hozzá.
Az ezer éves történelmünkbe gubancolódott rejtélyes ügy kibogozásához nem csak könyvekre, internetre, hanem a tanárok és a szülők segítségére is szükség lehet. A jelentkezési határidő április 30-a. A Hősök titkára a 20 legjobb nyomozó előtt a Vajdahunyad várában 2 hónap múlva derül fény.
6. alkalommal rendezték meg a Budapesti Műegyetemen a 24 órás nemzetközi programozó versenyt.
A rangos megmérettetéshez rangos vendég dukál. Maga Albert Einstein tette tiszteletét a versenyen egy bohókás diák jóvoltából. A mai döntőben 8 ország csapata vett részt, és a középiskolásoktól az egyetemistákig bárki benevezhetett.
Most már ez egy sikeres, nemzetközileg sikeres verseny, amelyik úgy gondolom és úgy gondoljuk a nagy mértékben járó hozzá ahhoz, hogy ezek a országok fiai egymást megismerjék, és természetesen egyetemei is.
3, 2, 1, 0. Minden évben igyekszünk olyan feladatsort összeállítani, amely átfogja az informatikai szakma szinte egész spektrumát, a hálózati kommunikációs problémáktól kezdve a biztonságtechnika, a mesterséges intelligencia, a számítógépes képfeldolgozás és sok más egyéb témakört. Csak az a csapat lehet sikeres a versenyen, aki ezek közül mindben jártas.
A jártassághoz azonban kellő felkészültség, kreativitás, nem utolsó sorban állóképesség és igazi csapatszellem is szükséges.
Nagyszüleink 56-ja, ezzel a címmel rendezték meg azt a diákfilmes fesztivált, amelynek keretében olyan 300 másodperces mozgóképet, animációt készítettek a pályázók, amelyben az 1956-os forradalom és szabadságharc tényeit, emlékeit saját történeteiken keresztül dolgozták fel.
Generációk közötti párbeszédet és ezek tanulságainak bemutatását reméljük. Nem az akkori idők hőseit, eseményeinek krónikáját keressük, hanem a megélt történelmi élményeket. Így hangzott a kiírás, amelynek a zsűri értékelése szerint a beérkezett pályaművek mind megfeleltek. Az első díjat Koszti Gergő és csapata nyerte Töredék című filmjükkel.
A főszereplő az én nagypapám volt, aki sajnos meg 2 éve meghalt, és igazából csak emlékek alapján tudtuk, amikor még annak idején, amiket mesélt, az alapján összerakni a képet. És igazából mi azokról szerettünk volna a filmben megemlékezni, akik nem annyira radikálisan vettek részt a forradalomban, hanem úgy belekeveredtek igazából.
A második helyet az erdélyi Csíkszeredáról érkező Dénes Ferencék érdemelték ki Eszmélet című darabjukkal.
A szem az tulajdonképpen, mint a lélek tükre, a lélek mélyén rejtőzködő érzelmi világot próbáltuk felszínre hozni, így a szem motivumon keresztül. És látható, hogy a szem a film folyamán változásokon megy keresztül, ahogy szerintünk nagyszüleink lelki világa is hasonló módon módosult.
A harmadik helyet a Nagybányai Líceum diákjai szerezték meg.
Örök dilemma a kiadók és az olvasók körében, hogy hagyományos könyv vagy elektronikus adathordozó. Helyettesíthető ez utóbbi Gutenberg galaxisával. Úgy tűnik, a két távoli világ kitűnően kiegészíti egymást.
Hol vannak már azok a régi idők, amikor még ilyen egyszerű kézipréssel nyomtatták a könyvet? Manapság az elektronikus adathordozók világában szinte nosztalgiának számít ez a matuzsálem. Haladni kell azonban a korral, de vajon a CD-romok világáé a jövő?
A kiadó azelőtt a dilemma előtt áll, hogy arra az útra lépe, amin a CD vagy a hanglemezipar igazából megfeneklett, hogy el tud adni egyet-kettőt, és utána a többi pedig másolatban terjed. És itt kellett valami olyan üzleti modellt kidolgozni, ami működhet, és aminél a kiadó ebben a csapdában nem esik bele. Igazából ezt a megoldást szolgálja az elektronikus könyvtár.
Önálló termékként tehát nem forgalmazzák az elektronikus adathordozókat, hanem kiegészítő használatra mellékletként teszik bele a szótárakba és nyelvkönyvekbe.
A környezettudatosság és a környezet szeretete jegyében zajlott ma a Föld napja alkalmából szervezett Tekerj a Földért elnevezésű rendezvény.
Újakat elkezdett kerülni, nyíl, merre mutatja? Akkor erre elkerült ezen az első, másik irányba is szlalomozol közte, jó?
Nem lehet elég korán elkezdeni. A kerékpáros közlekedés legalapvetőbb szabályait tanulhatták meg a kicsik ezen a rögtönzött biciklipályán. A felvonulási teret azonban nem csak a biciklisek szállták meg, itt voltak a környezetvédők is.
Szerettük volna a földnapot még nyomatékosabban megünnepelni, és megadni a módját, és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy miről szól ez.
A környezetvédők szeretnék egy kicsit visszahódítani a várost a természetnek, arra panaszkodnak ugyanis, hogy lassan elfogynak a terek az utcákról, így az emberek beszorulnak a lakásaikba. De hogy jön ide a kerékpár? Nos, a környezettudatos gondolkodás egyik legfontosabb eszközének tartják ezt a járművet. Így egyszerű a magyarázat. Ha több a kerékpár, többen is közlekednek vele, és annyival kevesebben ülnek majd az autóba.
A középkornak ugyan vége, a lovagok kora azonban még nem járt le. Visegrádon reneszánszát éli a Szentgyörgy lovagrend, az idén 33 várományost ütöttek lovaggá.
Bár a bőjt és a virrasztás elmaradt, az esküszöveg és a helyszín az eredeti. A visegrádi palota lovagtermében adta ki ugyanis 680 évvel ezelőtt Károly Róbert király a Szentgyörgy lovagrend alapító levelét. A 16 éve újjáalakult rendbe a tudományos, a hagyományőrző és a karitatív tagozatokból idén 33-an léptek be.
A három éves várományos idő vagy a több éves várományos idő eltöltése alatt is ezt a munkát kell elsősorban gyakorolniuk, de természetesen ezen kívül a többi tagozatban is eredményesen tevékenykedhetnek, de a karitatív az, amit mindenkitől elvárunk.
Az első világi lovagrend az újonnan avatottakkal együtt, itthon már 164, a határokon túl pedig 70 tagot számlál.
Idén is az Érték a mérték jelszó égisze alatt zajlott Gyulán a Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztivál.
Cseresznye, körte, szilva, az ínyenceknek paprika. Egy közös dolog biztosan összeköti őket, mindegyikből jóféle kisüsti készül, amelynek képviselői három napig csábítják kóstolásra az érdeklődőket.
Csodálatos a pálinkát, ezért jöttünk Debrecenből a barátaimmal, hogy ezt megkóstoljuk. Nyilván Gyulán még soha nem voltunk, és eljöttünk különböző helyeken, különböző ízű pálinkákat kóstolgatunk, és természetesen nagyon ízlik.
A férje a főkóstoló, ő nagyon szívesen megkóstolja mindegyiket.
Összefoglalva, Magyarországon ez a legfinomabb rendezvény, mert ami szemszájnak és léleknek kellemes, az biztos, hogy itt megtalálható.
A társadalmi zsűri mellett természetesen szakmailag is megmérettek a gyümölcspárlatok. Napi fél deci igebor pozitív élettani hatását orvosi adatok is alátámasztják. A hosszú életű parasztemberek azonban enélkül is tudták, mértékkel fogyasztva csodás hatású a kisüsti. Ezt vallják a Pálinka lovagrend tagjai is, akik a fesztivál keretében tartották ünnepélyes tagfelvételi ceremóniájukat.
Most nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elkezdődött az emberek kimenekítése a Körösdugból. A közvetlen veszély miatt felszólították a Csépán, Szelevényen és Tiszasason élőket otthonaik elhagyására. 30 órája tetőzik a hármas körös Öcsöd és Kunszentmárton térségében. A vízállás továbbra is meghaladja az 1040 cm-t. Egyre több járművezető pontozódik ki hazánkban. A 2001-től bevezetett és 2003-ban módosított pontrendszerben egyre több a gyűjtő is. A híradó után most a sporthírek következnek Somos Ákossal. Én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra. További kellemes hétvégét.
Köszöntöm Önöket, ez a Dunasport szombat esti adása. A féle visszavágóra kerül sor a labdarúgó Borsodi Ligában ma délután, hiszen a listavezető Újpest azt a honvédot fogadta, amelytől ősszel az egyetlen vereségét elszenvedte. A bosszú igen kegyetlenre sikeredett.
Elég hamar kiderült, hogy az Újpest még az eltiltott Kovács Zoltán, Rajci, Vancák és Böjte nélkül is jobb csapat a Honvédnál, hiszen a lilák rögtön a kezdés után letáboroztak a vendégtérfélen, és már a 10. percben vezetést is szereztek, mivel Tisza szabadrúgása után Vermes fejelt mintegy másfél méterről a későn ébredő Tóth Iván kapujába. Az egykapuzás a gól után is folytatódott. Tóth Norbert és Sándor György elszórakozott zicserei után a 44. percben egy hajszálpontos hazai kontra végén Tóth Norbert gáláns kiszolgálását követően az argentin Lucas Cariati szerezte meg első magyarországi találatát. A második félidőben a Honvéd még az első játék részben mutatott teljesítményét is képes volt alulmúlni, amit a lilák alaposan kihasználtak. Előbb Füzi Ákos bólintott rá arra a kérdésre, hogy túltette-e magát az óvási Hercehurcán, majd Tisza gyalogolt a kapuig ellenállás nélkül, az ötödiket pedig Sándor György lőtte egy komoly labdarúgó mérkőzést idéző mozdulattal. A kispesti Kovács Zoltán kiállítása után Hullám Attila és Vituska István is megszerezte élete első NB1-es gólját. A 7-0-es végeredmény a helyzetek alapján reálisnak mondható. Az Újpest meccsen kívül is ritka gólgazdag mérkőzéseket láthattak a mai találkozókra kilátogató nézők, hiszen az MTK például 6-3-ra ütötte ki a Zalaegerszeget. A további eredmények Pécs-Debrecen 0-2, Kaposvár-Fehérvár FC 3-0, Győr-Pápa 4-0, Reac-Tatabánya 0-2, Vasas-Sopron 1-1, a Diósgyőr-Ferencváros találkozót vasárnap játsszák. Az Újpest már 5 ponttal vezet a Mabotló FC Fehérvár előtt, míg a Debrecen és az MTK minimális pontkülönbségre van csak a második helytől. Az ötödik helyen álló 33 pontos Soprontól induló középmezőny továbbra is nagyon szoros a 13. helyezett 26 pontos Pécsig bezárólag. A Vasasra és a Reacra nagyon nehéz felzárkózás vár.
Igen hosszú utazás várt két női kézilabda csapatunkra az európai kupák elődöntőinek visszavágóján, de a zöld-fehér kupanapon sem a győri, sem a fradista lányok nem utaztak hiába. Elegendőnek bizonyult a Győr 5 gólos előnye a norvég Larvik ellen a KEK elődöntőjében, hiszen a zöld-fehérek csak egy góllal kaptak ki a visszavágón, így összesítésben magabiztosan jutottak be a KEK döntőjébe.
Ez a mérkőzés a védekezésről szólt, mind a két csapat remekül védekezett. Mi nekünk sikerült felhasználni az első mérkőzés tapasztalatait, és sikerült a ellenfél beálló játékosait és a jobb játékosait kikapcsolni a játékból. 3 éve egymás után valamilyen nemzetközi kupasorozat döntőjében játszunk. Én úgy gondolom, hogy megőriztük azt a presztízsét nem csak a Grabo-Prastetónak, hanem a magyar kézilabdázásnak is.
És ezt a presztízst még csak emeli a Ferencváros szereplése, hiszen a zöld-fehérek az EHF kupa döntőjébe jutottak be, pedig sokan emlékezhetnek rá, hogy az első mérkőzésen a Népligetben szinte végig az ukrán Zaporizsia vezetett, és ők voltak az esélyesek a visszavágó előtt is. Kirchner Erikáék azonban rácáfoltak a papírformára, hatalmas küzdeni tudással nagyszerű mérkőzésen, 27-27-es döntetlent harcoltak ki, és ezzel ott vannak az EHF kupa döntőjében, ahova holnap még a Debrecen is bejuthat. A férfi bajnokságban is az elődöntőknél tartanak, különbség azonban a nemzetközi kupákhoz képest, hogy itt nem oda-visszavágó dönt a továbbjutásról. A párharcokban két győzelemig küzdenek a felek. A Pik Szeged a Tiszától már nem veszélyeztetett csarnokában fogadhatta az alapszakaszban eggyel mögötte végzett Dunafert. Azt nyilván a szegediek is jól tudták, hogy a rájátszásnak ebben a formájában mindegy, mennyivel nyernek egy mérkőzést, kettőt meg kell nyerni, és benn vannak a döntőben. Átlövőik ennek megfelelően ambiciózusan játszották, Stokul kapust elég rendesen bosszantották is, mert a dunaújvárosiak nem tudtak elég jól sáncolni, akár Krivokapics, akár így is kísérletezett. A túloldalon is láttunk próbálkozásokat, csak itt jóval kisebb volt a pontosság, míg a Szeged olykor betörésekből is növelni tudta előnyét. 4 gól volt az előny az első félidőben, ami kézi labdában persze még nem jelent lefutott mérkőzést. Az újvárosiakban azonban ezen a mérkőzésen nem volt benne a fordítás lehetősége, még akkor sem, hogyha a második félidőben olykor már pontosabban céloztak. Így végül a Szeged végig vezetve megérdemelten nyert, és megtette az első lépést a döntő felé vezető úton. Ugyanígy tett riválisa a Veszprém is, amely a Pler ellen nyerte meg az első találkozót. A vízilabdázóknál megint csak másfajta lebonyolítás szerint játsszák az elődöntőt, itt 8 pontig tart a harc. A dominó már döntős, a másik finalista helyért zajló Vasas-Eger sorozat az idegek harca. Sajnos ma kiderült, nem mindenkinél vannak rendben azok az idegek.
Hiába vívott küzdelmes elődöntő mérkőzést a Vasas és az Eger, hiába dobtak a játékosok szebbnél szebb gólokat, szám szerint 24-et, a vízilabda kapcsán ismét másról szólnak a hírek, hiszen a 14-10-es Vasas győzelem után sajnos elindult egy mozdulat, aminek nem lett volna szabad. Gerendás György, az Egriek vezetőedzője, a zsűriasztalnál megütötte Méhes Jenőt, a Vasas szakosztály vezetőjét.
Borzasztó sportszerűtlen hülyeség volt, ez ennyi, hát ez gyakorlatilag abban a pillanatban tudtam.
Sokáig semmi sem sejtette, hogy ilyen lesz a végjáték, hiszen a Vasas végig vezetett többnyire 3-4 góllal.
A végkötésben az volt benne, hogy Vasas az elejétől fogva jobban játszott, nagyon figyeltek oda, nagyon jól játszottak a szavonai teljesítményük végül is, még annak a lendülete vitte őket.
Aztán a meccs hajrájában egyre többet kapott Steinmetz Ádám, ami miatt a Vasas szurkolók támadták egyre agresszívebben az egri kispadot.
Tőlem 60-70 centire odahajolva anyáznak, köpködnek, végüvöltenek. Tehát tudom, hogy szurkoló azért, tehát a jegyét megveszi, és onnantól az a feladata, hogy drukkoljon és kiabáljon, és azt kiabál, amit akar. Mindezek után, amikor oda megyek és szeretnék beszélni a kórház doktorral, az ellenőrrel, a mérkőzés ellenőrrel, Méhesén odajött, és gyakorlatilag nem hagyott szóhoz jutni, és a végén közölte, hogy hát nem is tudom, már pontosan nem emlékszem, de szintén valami benne volt az orális szex, meg az idegbeteg állat. Ezt mondta nekem, igen, lejött itt a kör, meg lehet, hogy tényleg idegesebb voltam a kelleténél, nem lehet biztos.
Lépjünk egyel tovább. A férfi röplabdásoknál már a bajnoki döntő kezdődött meg. A Kazinc Barcika a nagyon fontos első meccset azért is megszerette volna nyerni a Kaposvár ellen, mert a somogyiak legutóbb a Magyar Kupa döntőjében legyőzték őket.
A Kazinc Barcika szempontjából a mérkőzés nagy kérdése az volt, hogy az odahaza elvesztett kupadöntő után mennyire tud magára találni Demeter György alakulata. Ha más nem, az Interligában való idei jó szereplés mindenképpen meggyőzhette a Kazinc barcikaiakat arról, hogy sokkal inkább a bajnoki döntő tényétől volt lámpalázuk, mint sem a Kaposvártól, hiszen ezen a napon valóban Interliga formáját hozta a borsodi csapat. Remek nyitásokkal és főleg a rendre jól sikerült nyitás fogadással. Az első szedben még csak 3 ponttal volt jobb a hazai alakulat a Kaposvárnál, ez azonban elég volt ahhoz, hogy innentől kezdve a vendéglátók játszanak nagyobb önbizalommal. A folytatás még nagyobb különbségű szettet eredményezett. A 25-19-es második játszma után nem lehetett meglepő, hogy a harmadik játékrész egyben az utolsó szett is lett, amely 25-17-tel végződött. Ezzel a Kazinc Barcika több mint meggyőző játékkal kerekedett felül nagy riválisán a döntő párharc első mérkőzésén. A hétfői kaposvári folytatás ellenben biztos nagyobb csatát fog hozni. A harmadik helyért lejátszott első mérkőzésen a Kecskemét ugyanilyen simán 3-0 arányban múlta felül a MAFC Hartman gárdáját.
A vívó bajnokságok 1900 óta íródó történetében először zajlanak vidéken a csatározások. Ráadásul idén ketté választották a versenyben a csapat és az egyéni számokat, utóbbiakra kerül sor ma a várossá avatásának 40. évfordulóját ünneplő Gödöllőn. A versenyzőket az új helyszín nem zavarta meg, nagy meglepetések sem születtek. A női törőzők mezőnyében Mohamed Aida megszerezte 8. magyar bajnoki címét, a döntőben Jeszenszky Szilvia ellen nyert. A szám Európa bajnoka Varga Gabriella Mohamed ellen az elődöntőben maradt alul. A férfi törőzőknél a tavalyi döntő ismétlődött meg, Kovács Iván és Bockó Gábor vívott egymással. Idén a háromszoros egyéni Európa bajnok Bockónak jött ki jobban a lépés, ezzel 3-ra növelte a hazai bajnoki címeinek számát is. A női kardozóknál Csaba Edina vívott ma a legjobban, ezzel másodszor lett bajnok. A 6-szoros bajnoki címmel rendelkező nagy orsolya csak az 5. helyen végzett. Vasárnap a férfi törőzők és kardozók, valamint a női párbajtörőzők versenyére kerül majd sor az egyetem sportcsarnokában, illetve aulájában. Megérkezett Európába a Forma 1 idei sorozata. San Marinóban ma az időmérő edzésre került sor, mely előtt már az újra lábra kapó Ferrari remeklését jósolták sokan a szakértők közül.
Albers kipördülése jelentette az első izgalmas eseményt az imolai időmérőn. A Midland pilótája ezután még folytatta a körözést, de nem került be az első 10-be, ahogyan az élharcból Fisichella is idejekorán kiszállt. Mit sem izgatta mindez a Ferrari 7-szeres világbajnokát. Michael Schumacher csapattársával Massával felváltva autózta a leggyorsabb köröket. Ehhez hozzájárult az is, hogy a harmadik etapra mindkét tűzpiros autó új gumikat kapott. Schumacher a végére még bemutatott egy bravúrt, ugyanis majd egy teljes másodperce javította meg eddigi legjobb idejét, amivel a német pilóta 66. alkalommal volt a leggyorsabb a hivatalos időmérőn. Ezzel megdöntötte a 12 évvel ezelőtt Imolában elhunyt brazil Ayrton Senna rekordját. A második, illetve a harmadik helyen a Honda Racing versenyzői Jenson Button és Rubens Barrichello végeztek, akiket a Ferrari Brazília Felipe Massa követett a 4. helyen. A világbajnoki cím birtokosa Fernando Alonso az 5. helyre szorult, aki mögött Ralf Schumacher futott be. A Toyota német versenyzőjét a McLaren duója Juan Pablo Montoya és Kimi Räikkönen követte, míg az első 10 sorát Trulli és Mark Webber zárta a Williams-szel.
Fontos dolgok dőlnek el mostanában a nagy európai labdarúgó bajnokságokban, hiszen ezek a sorozatok a világbajnokság miatt korai hajrájukhoz érkeztek. Persze van, ahol ma nem a bajnokság, hanem a kupa hozta lázba a szurkolókat, főleg, hogy Londonban a Chelsea a Liverpoollal játszott.
A kezdés után nem rontottak egymásnak a csapatok, az első 20 percre inkább a mezőnyjáték volt a jellemző. A félidő közepén előbb Drogba hibázott Zitzerben, igaz jókora lesről indult, majd Terry talpalásáért a Liverpool kapott szabadrugást, amit Rize tekert a szétugró Lampard és Ferreira között a kapuba. 1-0 után a Chelsea halvány mezőnyfölényben játszott, de gólt a szünetig nem tudott szerezni. 8 perc sem telt el a második játékrészből, amikor a londoni védők helyezkedési hibáját kihasználva Luis Garcia pazargóllal duplázta meg az előnyt. Mourinho behozta Robbent és Duffot, mire rögtön élénkebben támadtak a kékek. Egy beívelt labdát Riza az égbe fejelt, és azt onnan Drogba a kifutó Reinát túlugorva a kapuba továbbította. A csereember Cole nyerőemberré válhatott volna, de a hosszabbításban fölé bombázott, így a Liverpool jutott az FA Kupa döntőjébe.
A Hamburg bajnokok ligáért küzdő csapathoz méltón hatalmas rohamokkal kezdte a Leverkusen elleni mérkőzést, de Aiton a kapufát, Magdavikia pedig butkapust találta telibe, míg a túloldalon a vendégek első támadása góllal végződött. Egy pazar, Barnetta Berbatov Rolfes akciót a trió egyetlen német tagja fejezetbe higgadta. A fehér mezesek az egyenlítésért is hiába támadtak, Butt nem ugrott el Aiton lövése elől. A hajrában pedig Paul Freier megpecsételte a Hamburg sorsát, a jobb szélső góljával 2-0-ra nyert a Bayer, aminek Leverkusenen kívül Münchenben is nagyon örültek. A Bayern ugyanis vasárnap gyakorlatilag bebiztosíthatja bajnoki címét, ha legyőzi a Mainzot.
Ez volt a Dunasport szombat este, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
Válaszanak ma este a Duna Televízióval. 110 egyéni mandátum még betöltetlen.
Újra bizalmat kap a jelenlegi kormány, vagy megfordulhat az állás?
21 kamerával 7 helyszínen ismét élőben követjük az eseményeket.
Eredmények elemzések a nem hivatalos végeredmény megszületéséig a döntés éjszakáján.
Ott leszünk a parlamentbe jutott pártok főhadiszállásain, illetve a szavazatok feldolgozásánál, és követjük az egyéni jelöltek viadalát.
Fél óránként ismertetjük a mandátumok lehetséges eloszlását.
A választás és a politika rejtelmeiben szakértők segítik az eligazodást.
Választanak, és választák a Duna Televíziót. Ma este 7 órától várja önöket a képernyők elé Ciprus Éva,
Szántó Georgina
és Szűcs Péter. Ismét számítunk a figyelmükre.
Tartsanak velünk!
Hétfői magazinunk gerincét ezúttal is a labdarúgás adja. Stúdió vendégeink segítségével szeretnénk az úgynevezett reorganizációs hitelet nyomán kialakult helyzetet tisztázni. Bemutatjuk a Borsodi Liga 24. fordulójának összes gólját. Vendégünk lesz apa és fia, Mészöly Kálmán egykori szövetségi kapitány és Mészöly Géza a bajnoki címre legesélyesebb utevezető edzője. Riportfilmet láthatnak az egykori világbajnok búvárúszó Gurisatti Gyulával, aki most már sportlövőként a pekingi paralimpiára készül. Végezetül interjút láthatnak Hámori Jenővel, Melbourne kartcsapat olimpiai bajnokával. Duna Sport Arena hétfőn 20 órakor a Duna Televízióban. Ismerjük meg a tudomány legfontosabb közérdekű kérdései. Fedezzük fel együtt a tudás végtelenül gazdag kincstárát. Mindmáig rejtély, hogy az allergia miért lett az elmúlt évtizedek legdinamikusabban növekvő betegségcsoportja. Szerepet játszik ebben az öröklés, a gazdasági, szociális és a külső környezet, a táplálkozás, a psziché és még sok más tényező is. Nékám Kristóf a Minden Tudás Egyetemén Meddig leszünk még allergiásak címmel tart előadást. Minden Tudás Egyeteme kedden 22 óra 15 perckor a Duna Televízióban. Hogy ne csak ismerjük, értsük is!
Az ókorban ezrek vándoroltak a misztikus Eleusisba, a csodára és a boldogságra várva. E szent helyen megtanulhatták, hogyan győzedelmeskedhetnek a halál félelem felett. Ma az emberiség máshol keresi a boldogságot. Ma ez a mítikus hely szomorú látványt nyújt. Ami Eleusis után marad a jövőnek, az csupán a mai kor hordalékának lenyomata. Poétikus vallomás egy filozófus zarándok szemével. Szomorú kő. A 41. Thessaloniki Nemzetközi Filmfesztivál nagy díjas dokumentumfilmje szerdán 22 óra 20 perckor a Duna Televízióban.
Öröktől fogva itt lakom. Nem tudom, hogy milyen mások. Soha nem voltam sehol.
Valahol egy sziléziai kisváros peremén egymagában áll egy tömbház. Ott hagyott lakói a kilátástalanság mesdjéjén élnek.
Szeretem magát, Helenka, és magával akarok élni.
De mindegyiküknek van egy álma, ami reményt ad az élettelen mindennapoknak. Vannak dolgok, amiket akkor kell megtenni, amikor az embernek eszébe jut, mert a lehetőség talán soha többé nem jön el. Az Én Városom. Lengyel játékfilm csütörtökön este 8 órakor a Duna Televízióban.